Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és köszöntöm mindazokat, akik az interneten keresztül figyelemmel kísérik ezt az ige hirdetést. A mai témánkat így tudnám megfogalmazni, hogy mi az üzenete Jézus Krisztus születése történetének, és azoknak a közvetlen eseményeknek, amelyek Jézus Krisztus születésekor történtek, a ma embere számára beleértve a hívő embereket is. Jézus Krisztus születésének a történetét két evangélista is elbeszéli. Máté evangéliumában találjuk, és Lukács evangéliumában ezt a részt. Mindegyik evangélista sajátos módon közelíti meg a történetet, egyedi módon, de ezek az evangéliumi leírások egymást mindenképpen kiegészítik. Én csak a fontosabb részeket fogom most kiemelni, mert az ige hirdetés során nem lehet mind a két evangéliumból ezeket a részeket teljesen felolvasni, mert elveszi az időt. Hogyha Máté evangélium a második fejezeténél kezdenénk, akkor ott az van leírva, hogy a bölcsek napkeletről érkeztek bölcsek Jeruzsálembe, bementek Heródes palotájába, és azt kérdezték, hogy hol van a zsidók újszülött királya, mert láttuk a csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy tisztességet tegyünk néki, vagy hódoljunk néki. A hír hallatára elgondolhatjuk, hogy Heródes mennyire megdöbbent, aki féltette a hatalmát, megdöbbent, és vele együtt az egész Jeruzsálem felbojdult. Úgyhogy most egy rövidebb szakaszt azért mégiscsak felolvasok ebből az evangéliumi részletből, a Máté evangélium a második fejezetéből, a negyedik verstől. És egybegyűjtve minden főpapot, a nép írástudóit, tudakozódott tőlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie. Azok pedig mondták néki, a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. És te, Betlehem, Júdának földje, semmiképpen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert belőled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja az én népemet, Izraelt. Ekkor Heródes, titkon hivatván a bölcseket, szorgalmatosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének az idejét. És elküldvén őket Betlehembe, mondta nékik, elmenvén szorgalmatosan kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyt pedig megtaláltátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és tisztességet tegyek néki. Ők pedig a király beszédét meghalván elindultak. És ime a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük ment, mindaddig, amíg odaérvén megállt a hely fölött, ahol a gyermek volt. És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. És bemenvén a házba, ott találták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulván tisztességet adtak néki, és kincseiket kitárván ajándékokat adtak néki, aranyat, tömjént és mirhát. És mivel álomban megintettek, hogy Heródeshez vissza ne menjenek, más úton tértek vissza hazájukba. Első pontként szeretném kiemelni, hogy a napkeleti bölcsek, akik Jeruzsálembe érkeztek, azok nem három királyok voltak. A középkori egyház hagyománya szerint három király érkezett Jeruzsálembe, akiknek még a nevét is tudjuk, Gáspár, Menyhért és Boldizsár, magyarosan kifejezve, azonban az evangéliumban nem szerepel sem azt, hogy hány király volt, illetve nem is király szerepel, hanem egy főnév görögül, Magói, egy többes számban szereplő főnév, amely magyarul azt jelenti, hogy bölcs vagy mágus. Tehát egyszerűen bölcsek, mágusok érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és nem három király. A napkeleti bölcsek tehát, vagy mágusok, tulajdonképpen a foglalkozásukra nézve csillagászok és csillagjósok voltak. Az ókorban ez a két tudomány nem vált el egymástól, mind a kettőt együtt gyakorolták és művelték. Mivel a rendkívüli csillag, vagy égi jel figyelmeztette őket, gyakorlatilag bizonyára több ideig is az égen volt, felfigyeltek erre, feltehetően értettek is hozzá. Most maradjunk a csillag kifejezésnél, hiszen az evangélium betlehemi csillagot jelöl, de az lehetett egy égi fényes jel is, vagy bolygó együttállása, én ezt a kérdést most nem szeretném eldönteni, mert ez elvinné az időnket. A különös viszont az, hogy tudták, hogy a csillag vagy az égi jel kire vonatkozik. Mert ezt mondták Jeruzsálembe érkezve. Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. A második kérdés, amit érdemes megvizsgálni és fölvetni, honnan tudhatták a bölcsek, hogy az a fényes csillag tulajdonképpen kire vonatkozik? Kit jelöl? Kinek a születését jelzi? Ugyanis ők pontosan tudták, hogy a messiás király született meg, nem a zsidóknak egy általában egy közönséges királya, aki évszázadokkal korábban is sok ilyen király megszületett, mert azoknak a születését nem jelezte semmilyen csillag, semmilyen égi jel. Hát pontosan tudták, hogy kiről van szó. És ezt annyira komolyan vették, és ez annyira érdekelte őket, kedves testvéreim, hogy útra keltek, és vállalták az útnak, a hosszú útnak a fáradalmait és a veszélyeit, ugyanis veszélyekkel is járt az ókorban és a középkorban is egy-egy ilyen útnak az elvállalása. Több száz vagy akár 1000 kilométret is megtettek azért, hogy láthassák a messiás királyt. És amint mondtam, különleges ajándékokat vittek neki, aranyat, tömjént és mirhát. Gondoljunk arra csak pár szó erejéig, hogy az arany, a legértékesebb nemes fém, a Szent templomnak, a Salamoni templomnak az edényei is többnyire aranyból voltak. Akkor ott van a tömjén. Az illattétel oltárhoz, az áldozathoz tömjére is szükség volt. Ezen kívül ott van a mirha. A mirha rendkívül drága tehát növény volt, illetve gyantás jellegű fűszer, amelyet tulajdonképpen például, amikor az Úr Jézust keresztre feszítették, akkor mirhás borral kínálták meg, de Jézus nem fogadta el, ugyanis az egy bódulást okozott volna, és az Úr Jézus szerette volna, és végig is vitte ilyen formában teljesen józanul a megváltás művét. Nagyon drága dolog ez a mirha, ugyanis a szent kenethez, amivel az ároni papságot fölkenték, és a szent tárgyakat is a Salamoni templomban, ahhoz is mirhát tettek hozzá. Tehát ebből is láthatjuk, hogy nem akármilyen ajándékokat vittek az újszülött megváltónak. Amint ha végig gondoljuk a történetet, azt is megérthetjük, hogy Máriának és Józsefnek erre később szüksége volt, amikor Egyiptomba menekültek. Az Isten jó előre már gondoskodott őróluk. Ilyen formában. Velünk is így tesz, hogyha megpróbál, akkor már jó előre gondoskodik, helyet készít, és mindent megad, amire szükségünk van. Nekünk csak az a feladatunk, hogy felismerjük az Isten akaratát, és ennek engedelmeskedjünk minden körülmények között, ahogy József is tette. Engedelmeskedett az angyalnak, amikor éjjel álmában az Isten angyala szólt neki, hogy vedd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba. Ő azonnal engedelmeskedett. Tehát Isten egyrészt gondoskodik, másrészt pedig figyelmeztet, tanít, és nekünk követni kell az ő utasításait, ha bízunk benne. Felteszem a kérdést, kedves testvéreim, vajon most a mai korban, most a posztmodern korban hány ember lenne olyan, aki ilyen érdeklődéssel, meggyőződéssel akár több száz vagy 1000 kilométret is megtenne, vállalva az útnak a fáradalmait és veszélyeit, hogy láthassa a messiás királyt. Kedves testvéreim, ma a keresztény embernek sokkal könnyebb a dolga, mert maga Jézus Krisztus mondja meg nekünk, benne hívőknek, hogy mi mit tegyünk, hogyha őt akarjuk szolgálni. Először is higgyünk abban, akit az Atya küldött, bármint Jézus Krisztusban. Mindenek előtt benne bízzunk. Higgyünk benne. Higgyetek abban, akit az Atya küldött, mondta Jézus. Ez a legfontosabb. A második lépés viszont az, hogy tegyük meg, amit ő mond. Most szeretnék kiemelni egy csoportot erre vonatkozóan, amiket Jézus mondott, néhány dolgot. Amit egynek a legkisebbnek közül tettetek, mondja Jézus, nekem tettétek. Amit egynek a legkisebbnek közül nem tettetek, nekem nem tettétek. Jézus arra tanítja a tanítványait, és arra tanít minket, hogy adjunk enni az éhezőknek, adjunk vizet, hogyha valaki szomjazik, ruházzuk föl, látogassuk meg, hogyha valaki beteg, és ha valaki szükséget lát, akkor valamelyest a képességeinkhez mérten enyhítsük a nyomorúságát. Mert ha bárkivel ezt megtettük, az Úr Jézussal tettük ezt meg. És ennek alapján fog minket megítélni az utolsó napon. Tehát nem szükséges ilyen drága ajándékokat adni az Úr Jézusnak. Elegendő, hogyha, sőt, ami a igazán fontos, hogy engedelmeskedjünk az ő szavainak, és akkor békességünk lesz és örömünk lesz a szívünkben. Mi sokkal könnyebb helyzetben vagyunk, tehát, mint a napkeleti bölcsek, mert a közvetlen környezetünkben, lehet, hogy a szomszédunkban, vagy a szomszéd utcában, vagy abban az utcában, ahol élünk, enyhíthetjük az embereknek a nyomorúságát, és ezzel kinyilvánítjuk az Istennek a szeretetét. Nagyon sok ember reménységet kap, hogy van az életének értelme, még a mély szegénységben is, mert valaki odafigyelt rá, és a többi ember számára ez jel, hogy nem az önzés hatalma az Úr, hanem van ezen túl valami, és semmilyen érdeke nem fűződik a keresztény embernek ahhoz, hogy tegye a jót. Egyszerűen kinyilvánítja az Istennek a szeretetét embertársai iránt, és így válik a világ világosságává. Ahogy Jézus mondta, hogy ti vagytok a világ világossága, és ezzel Krisztust követjük, aki szintén azért jött, hogy szolgáljon, és nem azért, hogy neki szolgáljanak. Egy betegsége miatt szükséget látó cigány fiatalember, aki szklerózis multiplex betegségben szenved, azt kérdezte tőlem, hogy mikor ér véget az ő szenvedése. És számos más kérdése is van. El sem tudjuk gondolni, el sem tudjuk képzelni, hogy egy-egy ilyen embernek milyen sokat jelent az, hogyha Krisztusnak a szeretetét kinyilvánítjuk iránta. A legtöbb nyomorban élő embernek még reménysége sincs. Nem kell tehát több száz kilométert utaznunk, elég, hogyha a közvetlen környezetünkben szétnézünk, és tesszük a jót, de mindenek előtt bízzunk Jézus Krisztusban, és tőle kérjünk tanácsot minden tekintetben. Ugyanis a jó cselekedethez ragasszatok tudományt, tanácsolja az Új Szövetség. Mire jó ez a szolgálat, csak pár szó erejéig? Kedves testvéreim, az ilyen típusú szolgálat megszabadít az önzésünktől. Mert arra késztet, hogy abból a kevésből, amink van, adjunk valamit. Megszabadít az önzéstől. Kimozdít a kényelmi zónánkból, mert akkor késztet, és akkor van szükség, amikor éppen lehet, hogy pihennénk, vagy a családdal lennénk. Segít abban, hogy meghalljunk önmagunk számára. Ezen kívül pedig Istenhez mindenképpen közelebb visz, mert állandó tanástalanságban leszünk, hogy mit lehet tenni. Egyáltalán ez az ügy rám tartozik, foglalkozzak vele, vagy ne foglalkozzak vele. Ha igen, akkor milyen mértékben? Mit tegyek? Folyamatosan az embernek imádkoznia kell. Másképp ez nem fog működni. Gyakorlatiassá teszi az embert. Az elméleti emberből gyakorlati ember lesz. Hiszen különböző problémákat meg kell oldani, és meg kell találni rá a megoldást. Meg kell találni a megfelelő embereket, akik segíthetnek. És még folytathatnám a sort. És végül saját magunkkal is szembesít. Engem is szembesített, hogy nem tudok úgy szeretni, ahogy keresztényként szeretnem kellene. Igazából. És az ember ilyenkor szépen összemegy a saját maga szeme előtt, saját maga előtt, és növekszik az Istenbe vetett bizalma, és rá fog tekinteni, és az én az teljesen egy idő után eltűnik. Nem adtam még testvéreim választ arra, hogy a bölcsek honnan tudták, hogy a messiás király született meg Júdeában, és nem csak egy közönséges király. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a Biblia teljes és kielégítő választ ad erre a kérdésre. Nem szükséges Biblián kívüli forrásokhoz folyamodnunk. Ugyanis a zsidók korábban mintegy 70 évig voltak babiloni fogságban. És a babiloni fogság előtt az északi országrészt az asszírok 200 éve korábban már Nabukodonozor előtt elfoglalták és deportálták a népet szintén a Tigris és az Eufrates folyó környékére. Tehát nagy számú zsidóság, Isten egykori választott népe élt ott abban a térségben. És bizony a szent irataikat magukkal vitték. És ezek nem voltak titkosak. Bárki bemehetett az Isten tiszteletekre a zsinagógákba és hallgathatta Isten igéjét. Tehát igenis, a bölcsek, akik minden bizonnyal Babilon térségéből érkeztek, a bölcseknek volt lehetőségük tájékozódni a szent iratokból, az ószövetségi iratokból, és így ennek nyomán elindulni és célhoz érkezni. Különösen fontos még az a tényező is, hogy éppen a Tigris és az Eufrátesz folyó vidékéről származott Bálám próféta, aki nem zsidó származású próféta volt. Mégis Isten prófétája volt, végül hűtlen lett, a pénz az teljesen tönkretette, de most ameddig még Isten prófétája volt, addig neki volt egy nagyon komoly kijelentése. A messiásra nézve, és ezt bizony az Ószövetség idézi, illetve a Szentlélek indítására maga Mózes leírta, és szeretném ezt most felolvasni nektek. Tehát Mózes 4. könyvében, a 24. fejezetben így olvasom Bálám prófétának a jövendőlését a messiás királyra nézve. És elkezdi az ő példázó beszédét, és mondta Bálámnak, Beor fiának szózata, a megnyílt szemű ember szózata, annak szózata, aki hallja Istennek beszédét, s aki tudja a magasságosnak tudományát, s aki látja a mindenhatónak látását, leborulva, de nyitott szemekkel. És itt van most a fontos rész. Látom őt, de nem most. Nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákobból, és királyi pálca támad Izraelből. És általveri Moábnak oldalait, és összetöri szétnek minden fiait. Kedves testvéreim! Ebben a 17. versben szó szerint szerepel a csillag. Szó szerint szerepel az Izrael. És az, hogy királyi pálca kér fel Izraelből. És ezt mindenkor a zsidóság messiási proféciának tekintette. Tehát volt a bölcseknek lehetőségük tájékozódni. Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy ez kettős profécia, bizonyos értelemben Dávidra is vonatkozik, hiszen azt olvastuk, hogy királyi pálca kér fel Izraelből, és átalveri Moábnak is szétnek az ódalait. Moáb az egy szomszédos testvérnép volt Izraelnek, és Szét pedig a sétiták ebben az esetben a moábitáknak az egyik vezető törzse. És bizony Dávid elfoglalta, legyőzte a moábitákat. De elsősorban mégiscsak a messiásra vonatkozik. De nem Dávidra. Elsősorban a messiásra vonatkozik. Ebben az esetben viszont a Moáb és a Szét tulajdonképpen jelképes értelemben van, és amikor az Úr Jézus eljön ítélni, akkor mindazokat, akik a bűneikkel azonosultak, azoknak nem adhatja meg az örök életnek a jogát. Ezt jelenti tulajdonképpen. Elveszi tőlük. Tehát az Ószövetségben van erre vonatkozó biztos jövendőlés a messiásra nézve. Az viszont figyelemre méltó, hogy nem csak tudtak erről a bölcsek, hanem hittek is benne. Mert ha valaki nem hisz egy ilyen jövendőlésbe, akkor biztos, hogy több száz vagy ezer kilométerre nem fog elindulni. Tehát hittek, ez a figyelemre méltó, hogy hittek is benne. Hittek ebben a bibliai proféciában, abban, amit a Bibliában megírtak, annak megvalósulását jelezte a fényes csillag. Érdekes, nem? Tehát föltekintettek az égre, és látták, hogy az Isten igéje, és amit a csillag jelez, az azonos. Az találkozik egymással, és tudták, hogy megszületett a messiás király. Így az Isten szavára hallgattak, és az égi jelet követték, és ennek nyomán tanúságot tudtak tenni Herodes udvarában, Jeruzsálemben, és azt kérdezték, hol van a zsidók újszülött királya. Kedves testvéreim, felmerülhet bennünk a kérdés, hogy ott vannak a főpapok és az írástudók, akiket Herodes összehívott, hogy mondják meg, hogy hol kell a messiásnak megszületni. Ők pedig Mikeás könyvét föllapozták, és pontosan meg tudták mondani, hogy hát Betlehembe kell megszületni a messiásnak. Hogy lehet, hogy a főpapok és az írástudók Jeruzsálembe mindössze 8 kilométerre voltak Betlehemtől? Mégsem mentek el, és nem keresték meg a messiás királyt, és nem hódoltak előtte. És hogy lehet az, hogy a napkeleti bölcsek pedig messziről, az út fáradalmait, veszélyeit vállalva eljöttek, és megkeresték, és hittek benne. Na nézzük meg, hogy a főpapok és milyen jövendőlést olvastak föl Herodesnek. És akkor én is szeretném most a Mikeás könyvéből ezt a részt felolvasni nektek. Mikeás könyve 5. fejezet, 2. és 4. verse. De te Efratának Betleheme, bár kicsiny vagy Júda ezrei között, belőled származik nékem, aki uralkodó az Izraelen, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Olvasom a 4. verset is, mert ezt nem nagyon szoktuk felolvasni, de ez is ide tartozik, hiszen az evangélium idézi. És megáll és legeltet. Az Úrnak erejével, az Úrnak az ő Istenének fenséges nevével, és bátorsággal lakoznak, vagy biztonságban lakoznak, mert íme felmagasztaltatik a földnek határáik. Kedves testvéreim, ez a messiási jövendőlés csak is a megváltóra, Jézus Krisztusra vonatkozhat. Dávidra nem vonatkozhat, mert Dávid után íródott Mikeás könyve. Ezen kívül az isteni származására történik kijelentés, mert hogy a származása elejétől fogva, öröktől fogva való. És mit jelent Károlynál az a fordítás itt a 4. versben, hogy és megáll. És úgy folytatódik, hogy legeltet. Mit jelent az, hogy megáll? Kedves testvéreim, vannak fordítások, amelyek azt írják, hogy föllép, vagy odaáll, de nekem jobban tetszik ez a megáll kifejezés a Károlynál, megmondom, hogy miért. Azért, mert ez azt is jelenti, hogy helytáll. És a Messiás valóban helytállt, és Ézsaiás prófétánál több helyen is megtaláljuk, hogy a Messiás végig csinálja azt, amit az Atya rábízott. Helytáll mi érettünk, irántunk való szeretetből. És akkor szeretném, hogyha például meg is néznénk ezt a Mikeás és a jövendőlést egybevetve az Ézsaiás 42-vel, ott a következőt olvasom, viszont egy kicsit pontosítani kell. Az első vers. Íme az én szolgám, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek. És akkor a 4. vers. Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak a tanítására. Mi az, hogy nem pislog? Itt a gyertyáról van szó. Nem alszik ki, és nem roppan össze, amíg az igazságot képviseli. Nem roppan össze, és nem alszik ki, tehát nem pislog. Erre vonatkozik ez a kijelentés. És ugyanezt láthatjuk az Ézsaiás 53. fejezetében is, ami szintén a Messiásról ad, az ő szenvedéséről ad kijelentést, de ezt most talán mégsem keresném meg. De idézném így, ebben a formában, az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz. Tehát helytáll a Messiás. Az a tény, hogy a főpapok és az írástudók bár ismerték a messiási proféciákat, és tudták, hogy a megváltónak Betlehemben kell megszületni, és mégsem mentek el, hogy hódoljanak előtte, álljon örök tanúságképpen a következő. Azok, akik az ő személyükben oda kötötték magukat Heródes hatalmához, ezzel olyan függő viszonyba kerültek, aminek az lett az eredménye, hogy jobban féltek Heródestől, jobban féltették az állásukat és az életüket, a megélhetésüket, mint sem ahogy félték volna az Istent. Ez egy komoly tanulság, amin érdemes elgondolkodni. Jézus világossá tette az ő tanítványai számára. Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket szereti, és a másikat megveti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattuk Istennek és a mammonnak. A mammon itt ebben az esetben a pénzt jelenti. Na most az igehirdetés 2. részében szeretnék azért rátérni Lukács evangéliumára is, mert érdemes lesz, hogyha ezt is egybevetjük egy kicsit. Lukács evangélium a 2. fejezetéből az 7. verset fogom felolvasni. És lőn azokban a napokban Augustus császártól parancsolat adatik ki, hogy mind az egész föld összeírattassék. És az összeírás először akkor történt, mikor Síriában Cyrénius volt a helytartó. Mentek azért mindenek, hogy beírattassanak ki a maga városába. Felment pedig József is Galileából, Názáret városából, Júdeába, a Dávid városába, mely Betlehemnek neveztetik, mivel hogy a Dávid házából és Dávid háza népe közül való volt. Hogy beirattassék Máriával, aki néki jegyeztetett feleségül és várandós volt. És lőn, hogy mikor ott voltak, beteltek az ő szülésének napjai, és szülte az ő elsőszülött fiát. És bepójálta őt, és helyezte őt a jászolba, mivel hogy nem volt nékik helyük a vendégfogadó háznál. Kedves testvéreim, tehát a népszámlálás miatt ment József és Mária Egyiptomba, nem Egyiptomba, bocsánat, hanem Betlehembe, és ott Mária megszülte elsőszülött fiát. Szeretném fölhívni a figyelmet. A katolikus fordításokban is az áll, hogy Mária megszülte elsőszülött fiát. Ezzel a kérdéskörrel nem szeretnék foglalkozni, csak fölhívom rá a figyelmet. Ez igen. Inkább tekintsünk a pásztorokra, akik ott tanyáztak Betlehem határában, nem messze Betlehemtől, illetve az Ag, az idős Simeonra, és ha marad idő, akkor az Anna proféta asszonyra. Valószínűleg az arra már nem fog időm jutni. Azt gondolom, hogy a pásztorok élete, a ma élő pásztorok élete például Erdélyben nem sokban különbözött a 2000 évvel ezelőtt élt Betlehem környékén tanyázó pásztorok életétől. A pásztorok egyszerű emberek. Gondoskodnak a nyájról, védik őket a vadaktól, hogyha valamelyik megbetegszik, vagy sánta lesz, akkor gyógyítja, megfelelő legelőre vezeti őket. Nem csak belőlük élnek, hanem közöttük és értük vannak ott. Tehát a pásztor ember a természetvilágával, a növények világával, az állatokkal igen közelségbe kerül, és ezen keresztül a teremtett világ urával is, a mindenható Istennel. És el tudom képzelni, és nem áll messze a valóságtól az, hogy időnként azért este összejöttek a tűz körül, és beszélgettek. Felidézték a múltat, és előre tekintettek a jövőre. És a betlehemi pásztorok, amikor 2000 évvel ezelőtt ott tanyáztak kint a pusztában, akkor elgondolhatjuk, hogy valahol mégis beszélgethettek a megváltóról. Honnan tudjuk azt, hogy azért volt reménységük, és hittek abban, hogy el fog jönni a messiás és a megváltó. Hát onnan, kedves testvéreim, hogy amikor az Úr angyala megjelent nekik, és az Isten angyalai körbe ott jelen voltak, és az Isten dicsősége megnyilatkozott közöttük, és tanította őket, és kijelentette, hogy hol van a gyermek, akit meg kell találniuk, és hogy mi lesz a jel, ne féljetek, mert íme hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lesz, mert született ma néktek megtartó vagy üdvözítő, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Ez pedig néktek a jele. Találtok egy kis gyermeket bepújálva, feküdni a jászolban. Tehát onnan tudhatjuk, testvéreim, hogy ők várták az üdvözítőt, onnan tudhatjuk, hogy amikor az angyalok megjelentek, és ezt közölték velük, nem sokkal utána azonnal azt mondták, gyertek, menjünk fel Betlehembe. Nézzük meg, keressük meg a megváltót, akit nekünk az Úr megjelentett. Ők várták a messiás érkezését. Bizonyára eszükbe jutott a messiási profécia, vagy legalább az atyáiknak adott ígéret, hogy egyszer a messiás eljön, és majd nem lesz személyválogató. Az egyszerű ember azt éli meg, hogy hátrányban van, hogy ki van szorítva a társadalom peremére. És arra vágyik, hogy végre valaki úgy bánjon vele, hogy ne legyen személyválogató. És Jézus Krisztusra vonatkozó kijelentések, a messiásra vonatkozó kijelentések között ott van, hogy a messiás nem személyválogató. Nem az ő hallása szerint ítélkezik, és nem a szemei látása szerint bíráskodik, hanem ismeri az embernek a szívét és a tetteit, és azok alapján. Tehát ez reménységet adhat, és adott az akkori szegény pásztoroknak is. Kedves testvéreim, szeretném megkérdezni tőletek, hogy vajon Jézus miért mondta azt, hogy boldogok vagytok ti szegények, mert tiétek a mennyek országa. Most ez azt jelenti, hogy minden szegény akkor a mennyek országába fog jutni? Nem erről van szó. Hát, hogyha megnézzük azt a Biblia verset a Lukács 6-ban, akkor látni fogjuk, hogy a tanítványainak mondta. Mert hogy a tanítványai szegények voltak. Tehát mindazok a szegények, akik oda mennek Jézushoz, hallgatják őt, vele maradnak, és a Jézusnak a közösségében átformálódnak Jézushoz hasonlóvá, azok igenis boldogok, mert övék a mennyeknek országa. Mindazt, amit az élet elvett tőlük, vagy a sátán elrabolt tőlük, az Krisztus visszaadja, és ráadásul örök életet is ad nekik. Tehát a pásztorok ilyen szegény emberek voltak, a lelkületükben viszont vágyakoztak arra, hogy közelebb kerüljenek ahhoz, aki minden nap gondoskodott róluk. Ha ők gondoskodtak a nyájról, a megfelelő legelőről, a sántát bekötözték, a kisbárányt ölükbe vették, a kosokat megfékezték, mennyivel inkább várták az igazi jó pásztornak a megjelenését, aki gondoskodik őróluk is. Az Isten pedig minden szívben jól belelát, és minden szándékot jól ért, hogy írja Mózes 4. könyve, illetve az Ezekiel 11. fejezete erre vonatkozóan. Ami a lelketekben készül, én tudom, mondja az Úr. Más fordítás szerint ismerem én a szívetek gondolatait. Pontosan tudta az Úr, hogy a pásztorok vágyakoznak arra, hogy a Messiás eljöjjön. Éppen ezért nekik jelentetett ki. Nem a városban élő, jólétben élő embereknek, és nem is a főpapoknak, és az írástudóknak, és nem is Heródesnek. Hozzájuk is megvolt az út a bölcseken keresztül, mert nekik is tanúságot tettek a bölcsek. Na nézzük meg pár mondatban, hogy mit ír az evangélium az Agg, az öreg Simeonról. Második fejezetből így olvasom az Isten igéjét, a 25.-26. verset. És íme volt Jeruzsálemben egy ember, akinek a neve Simeon volt, és ez az ember igaz és istenfélő volt, ki várta az Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt ő rajta. És kijelentetett néki a Szentlélek által, hogy addig halált nem lát, amíg meg nem látja az Úrnak Krisztusát. Kedves testvéreim, mit olvastunk Simeonról? Sok minden, de az egyik legfontosabb, hogy a Szentlélek volt ő rajta. És hogy a Szentlélektől kijelentést kapott, hogy addig nem hal meg, ameddig a Messiást, az Úr fölkentjét, az Úr Krisztusát meg nem látja. Kivezette el Simeont éppen abban az órában a templomba, amikor Mária és József vitték a kis Jézust, hogy ért a szertartást bemutassák, amit az Ószövetség előírt. Hát egyedül a Szentlélek, nem? Simeon nem kérdezősködött, hogy tudtok valahol arról, hogy itt a Messiás meg fog jelenni? Őt egyedül a Szentlélek vezette. Ki segítette őt, hogy a több házas pár vagy család közül ki tudja választani, hogy melyik az a család és melyik az a gyermek? Hát egyedül a Szentlélek. Kedves testvéreim, most a végidőben is ugyanígy fog vezetni, így fogja vezetni a Krisztus hívőket, a Szentlélek, akinek a kijelentései teljes mértékben a Szentírással egybehangzóak. És nem tudom, hogy felfigyeltünk-e arra, hogy Simeon prófétált. Na lássuk, nézzük meg. Lukács evangélium a 2. fejezet 32. verse. Mit mondott Jézusra vonatkozóan Simeon? Világosságul a pogányok megvilágítására és a te népednek, az Izraelnek dicsőségére. Mire adatott? Világosságul a népek megvilágosítására, se te népednek, Izraelnek dicsőségére. Megkérdezem tőletek, hogy Jézus mondta magáról, hogy én vagyok a világ világossága? Igen. De mondhatná bárki jogosan, hogy de kérem szépen, ez Ézsaiás proféta könyvében is szerepel, mint messiási jövendől is, hogy a nemzetek világosságául adtalak. És jogos az észrevétel. Jogos. Hogy a nemzetek világossága lesz majd a messiás. Most ezeket nem fogom kikeresni, mert akkor nagyon elszaladt az idő, és nem érünk a végére. De teljesen el lehet ezt fogadni. De ne felejtsük el azt sem, hogy teljesen a Szentlélek rajta volt, és a Szentlélek indítására ment a templomba, és amikor imádkozott, gondolom nem a Szentlélek nélkül imádkozott, amikor a gyermek Jézust a kezébe vette, és amit utána az édesanyjának, Máriának mondott, kedves testvéreim, az egyenesen profécia. Nézzük meg, hogy miről szól. 34. 35. versben. És megáldotta őket Simeon, és mondta Máriának, az ő anyjának. Íme ez, mármint ő, vettetett sokaknak elestére és feltámadására az Izraelben, és jelül, akinek sokan ellene mondanak. Sőt, a te lelkedet is átalhatja az élestőr, hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek. Még a 34. verset értjük. Hát azok, akik Krisztust elfogadják, hisznek benne, azoknak feltámadására lesz. Azok, akik Krisztust elutasítják, azoknak elestére lesz a messiás. De mit jelent a 35. vers? Sőt, a te lelkedet is átjárja az éles tőr, hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek. Kedves testvéreim, elképzelhet, hogy amikor az Úr Jézus a működésének a végén nyilvánosan megfette a farizeusokat és az írástudókat, hogy fehérre meszelt sírok, akik kívülről szentnek látszanak, de belül tele vannak tisztátalansággal és utálatossággal, lehet, hogy az egyszerű nép között többen megdöbbentek, és lehet, hogy számukra kicsit kemény beszéd volt. De mit mondott itt az Úr, mit mondott itt Simeon, milyen proféciát mondott? Hogy a te lelkedet tőr járja át, tehát mint anya te is szenvedni fogsz. Miért? Azért, mert a fiát ugye Jézust keresztre feszítették, hogy sok szívnek titkos gondolatai nyilvánvalókká legyenek. Mikor lettek ezek nyilvánvalókká? Hát akkor, amikor Jézust keresztre feszítették, akkor éppen a főpapok és az írástudók voltak azok, akik gyalázták Krisztust. Akik gúnyolták Krisztust. És az addig, akikre föltekintettek, és úgy tekintettek rájuk, mint a népvezetői, vallási vezetői, azokról kiderült, hogy gyűlöletten és irítséggel vannak Krisztus iránt. Meg vagyok győződve, kedves testvéreim, hogy ezek után, miután ez nyilvánvalóvá vált, hogy azt a Krisztust, aki soha bűnt nem követett el, hanem mindenkinek csak jót tett, a betegeket meggyógyította, halottakat föltámasztotta, az élet igéjét mindenkinek hirdette, azt a Krisztust így gyűlölték, ebből egyértelmű lett, hogy mi van az ő szívükben. Nyilvánvalóvá lett. Tehát ezt jelenti ez az ige, és erre vonatkozik. És arról is meg vagyok győződve, hogy ezek után sem Jézus anyja, sem Mária Magdolna, sem János apostol, aki ott állt a kereszt alatt, nem ment a zsinagógába, és nem hallgatta ezeket a főpapokat és az írástudókat, hanem megvárta az Isten vezetését. És Jézus föltámadása után személyesen ő vezette az ő népét, az ő hívőket. Kedves testvéreim, hát nagyjából a végére érkeztünk a mai emlékedésnek, a mai témánknak. Hát egy-két gondolatot csak röviden befejezésképpen. Nem kell nekünk sem ezer vagy több ezer kilométerre gyalogolni ahhoz, hogy észrevegyük, hogy hol van Krisztus, melyik embertársunkba szolgálhatjuk őt, mert bármikor megtehetjük. A másik tanulság, hogy nem szolgálhatunk Istennek és a mammonnak. A hívő ember bízik az Istenben, de Istennek engedelmeskedik is. És az Isten pedig gondoskodni fog róla, ahogy Józsefről és Máriáról gondoskodott, akár a bölcsek által is, mielőtt nekik Egyiptomba kellett menekülni. Kedves testvéreim, szívből kívánom, hogy az elhangzott ige az a szívünkbe jó talajra hújjon, és sokszoros termést hozzon. Amen. Szerető jó atyánk, hálát adunk azért, hogy a te szent igéd igazság, és fiad Jézus Krisztus maga az igazság, aki kinyilatkoztatott téged mindannyiunk számára. Hálát adunk az ő életéért, az ő példájáért és áldozatáért, és hálát adunk azért, hogy értünk bűnösökért, elveszettekért, elküldted fiadat Jézus Krisztust, aki értünk szegényé lett, hogy mi lelkiekben gazdagodjunk, és végül az örök élet is a miénk lehessen. Áldunk, dicsérünk és magasztalunk ezért, szerető jó atyánk, az egész teremtett világért, és minden jó téteményedért. Mindazért, amit a te népedért megtettél, megteszel és a jövőben is meg fogsz tenni. Köszönjük ezt a kimondhatatlan szeretetet. Könyörgök, hogy tartsd meg a benned hívőket, az örök élet számára, a te magad számára, és tarts meg minket egymás számára is. Kérünk, légy velünk, most az utolsó időben, küldd el szent lelkedet, és készíts fel minket az előttünk álló eseményekre, hogy teljes szívvel ragaszkodjunk hozzád és a te szent igédhez, és meg tudjuk vallani mindenkor, hogy a te szent fiad Jézus Krisztus, ami üdvözítünk. Köszönjük, hogy meghallgatod imánkat. Urunk Jézus Krisztus által folyamodtunk hozzád. Amen.